Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával!
Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. október 25-én sugárzott műsorát. Nagy Imre egykori miniszterelnök és az 1956-os forradalom megítélésének változásáról. A mikrofonnál Kassa László.
Ha azt mondom, hogy Nagy Erzsébet és Kopácsi Sándor kilépésének híre a Történelmi Igazságtétel Bizottságból rossz szájízet váltott ki nálam, akkor azt hiszem, hogy nagyon óvatosan fejeztem ki magam. Az igazság az, hogy bizony megdöbbentett a hír. Sőt, keserűséggel töltött el, hogy Nagy Imre lánya és a forradalmi Budapest rendőrkapitánya nem érzi magáénak ezt az 1988-ban azzal a céllal alakított szervezetet, hogy ugye összegyűjtse mindazokat, akik az 56-os miniszterelnök személyében látták a forradalom eszmének megszemélyesítőjét. Közölték ők ketten, hogy a Történelmi Igazságtétel Bizottságban olyan személyek kerültek túlsúlyba, akik szerintük Nagy Erzsébet és Kopácsi Sándor szerint nem felelnek meg azoknak az eszméknek, amelyekért Nagy Imre annak idején meghalt. Szóval 1956 is kikerült a nagy magyar piacra, vita, veszekedés tárgya lett, gondoltam. De aztán felmerültek bennem gondolatok, hogy vajon tényleg meg kell most lepődni, meg kell botránkozni? Nem természetes folyamatnak vagyunk-e tanulni? Nem természetes-e az, hogy ki másképp látja 32 év távlatából a forradalmat, annak céljait? Nem természetes-e az, hogy az 1956-os forradalom is demitologizálódik hősei hétköznapi emberként, élik az életüket, amihez bizony hozzátartozik az is, hogy napi politikában veszekednek egymással. Aztán az a gondolat is felmerült bennem, hogy itt nem feltétlenül tipikus magyar jelenségről van szó, hiszen megjártak más nemzetek dicső eseményei is ennek apró pénzre váltását, gondolok például a francia forradalomra. Nos, ezek azok a kérdések, kedves hallgatóink, amelyekről a gondolatforgató mai adásában beszélgetünk Kende Péter Párizsban élő és Mustó István jelenleg Budapesten tartózkodó politológussal, egyetemi tanárral. Kezdeném azzal a kérdéssel, uraim, hogy meglepette benneteket a hír, hogy az utóbbi időben olyan komoly nézeteltérések merültek fel a Történelmi Igazságtétel Bizottságon belül, hogy több neves vezetőségi tag, így például, ugye, mint említettem, Nagy Erzsébet és Kopácsi Sándor kilépett a szervezetből. Kende Péter?
Én úgy tudom, hogy ez már csak a befejező aktusa egy szervezet átalakulásának, és ez azzal kezdődött, hogy a Történelmi Igazságtételi Bizottság alapító tagjai léptek ki belőle jó pár hónappal ezelőtt, amikor úgy látták, hogy egy nagyon erős taktoborzás következtében végül is az a program, amelynek a jegyében ők az Igazságtételi Bizottságot alakították, már nem érvényesül. És akkor bizonyos fogig a helyzet megmentésére vállalta Nagy Erzsébet az elnökséget, előbb tiszteletbeli elnökséget, aztán az elnökséget. Ő azt remélte, hogy az ő személye, az a tekintély, amelyet az ő családi eredete jelent, az valamit meg tud menteni az eredeti célkitűzésekből, de hát ez a remény, úgy látszik, nem valósult meg.
Tehát más szavakkal téged nem lepett meg, és Mustó István?
Engem egyáltalán nem lepett meg a hír, sőt, ezt nagyon természetesnek tartom már, mint ezt a folyamatot. Abból indulok ki, hogy azt hiszem, Alexander Herzen mondta egyszer, hogy a történelemnek nincs forgatókönyve. Ez annyit jelent, a történelem nem egy folyamat, amely egyöntetűen egyformán zajlik le. A forradalmak általában robbanások, amelyek egy rendszert elsepernek, és amelyek először egy tiszta asztal, egy tabula rázát teremtenek ahhoz, hogy valahol, valamilyen formában egy új rendszer épüljön ki. Na és mondom, a személyi ügyekben nem akarok beleszólni Nagy Erzsébet vagy Kopács úrnak a döntésére vonatkozólag, ellenben nagy általánosságban annyit szeretnék mondani, hogy ezekben a pillanatokban, a forradalmi pillanatokban, amelyek robbanásszerűen zajlanak le, egy olyan konszenzus, nemzeti konszenzus létezik, majdnem mindig, minden esetben, amelynek nincs folytatása egy későbbi új rendszer kialakításánál. Gondoljunk, említetted magad is a francia forradalmat, ugye amikor Párizsban a Bastille-t ostromolták, akkor egész Párizs, ha szabad úgy mondanom, hogy majdnem egész Párizs egy húron pendült, de bizonyára senkinek nem volt elképzelése arról, hogy ez hogyan fog tovább menni. Hogy milyen pártok alakultak ki a jakobonyisoktól a konzervatívokig, és hogyha megkérdeznénk azt, hogy 1848-ban, ha a magyar forradalom győzelmet vívott volna ki, tehát hogyha nem bukott volna el 49-ben, milyen Magyarország alakult volna ki? Én szerintem akkor is különböző pártállások, különböző érdekek stabilizálódtak volna, konszolidálódtak volna, és természetszerűleg a konszolidálódás, a szerveződés pillanatában léptek volna fel azok az ellentétek, amelyek jelentkeztek ugye az 1956-os eseményekkel kapcsolatban is. Amióta 56-ról beszélni nem tabu, amióta nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy nemzeti forradalom volt, és az volt. Azóta megindultak a szervezkedések, azóta megindultak azok az érdekképviseletek is, amelyek már nyugodt vizekben, nem azokban a turbulens vizekben, mint az elmúlt 30 év alatt, próbáltak a szervezkedésből magából hatalmi eszközt kovácsolni, és ahol hatalmi eszközök állnak rendelkezésre, ott természetesen felmerülnek személyi és politikai ellentétek is.
Most, hogy van erre a kérdésre, még visszatérnénk a beszélgetés során, én most inkább azután érdeklődnék még mindig makacsul, hogy mind a ketten azt mondtátok, hogy nem lepett meg benneteket a hír, és a megokolás sem, tehát az, hogy a szervezetben, a Történelmi Igazságtétel Bizottságban olyan személyek jutottak előtérben, akik a kilépők szerint, vagy alapítótagok szerint nem testesítik már meg 56 szellemét?
Mert ez azt kérdezném vissza, hogy mi volt 56 szelleme? Én csak erre annyit tudok mondani, hogy 56-ban egyetlen egy célja volt a magyar társadalomnak, és pedig az, hogy bizonyos rendszert megdöntsenek, és ehelyett egy új rendszert építsenek fel, hogy ez az új rendszer milyen legyen. Erre persze akkor nem volt idő terveket kidolgozni, így nem is jöhetett létre ezzel kapcsolatban konszenzus. Én nem tudom, hogy mi volt 56 szelleme azon felül, hogy 56 egy nemzeti felkelés volt egy meggyűlölt és egy embertelen rendszer ellen.
Hát összetartott azért ugye 56 egy egész nemzetet, úgy ahogy mondod, gondolom én is, abban a célkitűzésben, hogy megszabaduljanak a kommunizmustól, megszabaduljanak a Szovjetuniótól. Kende Péter ehhez a témához.
Én szerintem a beszélgetésünk során szét kellene választani azt, ami történelem szemléleti kérdés, és azt, ami belpolitikai. Ami az 56-tal kapcsolatos történelem szemléleti problémát illeti, én messze menve egyetértek azzal, amit erről az imént mustó barátom mondott. Egyébként magam is hasonló gondolatokat fejtettem ki egy évvel ezelőtt, most már több mint egy évvel ezelőtt a 1956-ról Budapesten rendezett konferencián. Teljesen igaza van Mustonnak, amikor azt mondja, hogy 56 magában véve nem jelentett egy, hogy mondjam, a jövőre vonatkozóan alkalmazható egységes programot, mert hiszen az 56-os forradalom egy pillanatnyi összefogása volt a legkülönbözőbb erőknek egyetlen közös cél érdekében, amelyet úgy is meg lehet fogalmazni, mint ahogy ő mondotta, tehát a rendszer megdöntése és helyett másiknak az állítása, úgy is, mint a magyar függetlenségért való harc. Minden esetre az események napjaiban mindenki tudta, hogy van egy közös cél, és ezért a közös célért kell küzdeni. Másik kérdés, hogy ha ez a közös cél győzött volna, akkor ebből a különböző politikai csoportok milyen következtetés vontak volna le. Ez a dolognak a történelem szemléleti kérdése, és erről lehet hosszan beszélni, és érdekesen beszélni, és gondolom erre még vissza is térünk. De van a dolognak egy belpolitikai vonatkozása, és pedig az, hogy 1956 hivatkozássá vált a magyar politikai vitában, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy az 56-ra való hivatkozások mögött egészen más van. Az 56, az, hogy ki hogyan fogalmazza meg 56 célkitűzéseit, az voltak éppen azt rejti el, hogy milyen módon látja ma utólag a kommunizmust, milyen okokból harcolt, vagy szeretne ma harcolni a kommunizmus ellen, és ezt úgy fogalmazza meg, hogy ennek valamilyen belpolitikai vetülete legyen, tehát szembefordítható legyen olyanokkal, akik másképp fogalmazzák meg a mai helyzetnek a követelményeit. És ez az, amit én úgy nevezek, hogy belpolitikai vetület. Na most az én véleményem szerint a történészek között nem csak, hogy jogosult 56 megítélése körül vitát folytatni, de nagyon is kívánatos, hogy ez minél bőségesebben folyjon ez a vita. Ezzel szemben az 56 belpolitikai kihasználását azt nagyon is kicsinyesnek találom. Tehát az a véleményem, hogy 1956-ból belpolitikai pecsenyét csinálni, és 56 nevében megbélyegezni egy jelenkori ellenfelet, vagy 56 nevében kijelenteni, hogy csak mi képviseljük a tiszta eszméket, és nektek ott semmi helyetek sincsen, ez szerintem olyan belpolitikai pecsenyesütés, ami hát legalábbis a jó ízléssel ellenkezik, és véleményem szerint a Nagy Erzsébetnek a döntése mögött is ennek a fölismerése van.
Ehhez a témához Mustó István?
Igen, én teljesen egyetértek ezzel az elemzéssel, és azt mondanám, hogy 56-nak egy igen pontos, igen nagy, szimbolikus értéke volt Magyarországon, főleg az elmúlt 30 év alatt, ameddig a téma maga ugye tabu volt. Ha ezt a szimbólumot most felaprózzák kisebb, kicsi belpolitikai érdekekre és érdekellentétekre úgy, hogy a mindenkori érdekeket legitimálni próbálják velük, akkor ez elveszti szimbolikus értékét. És én nagyon sajnálom azt, hogyha szabad így kifejeznem magamat, hogy ennek a csodálatos szimbólumnak, 56-nak épp úgy, mint 48-nak annak idején, az értékét vesztik el azzal, hogy most ebből konkrét belpolitikai tőkét próbálnak kovácsolni valakik számára és valakik ellen.
Sajnálom, de én azt gondolom, hogy még ez a pecsenye sütögetés is természetes és emberi. De a kérdésem, még később visszatérünk, most inkább azt vetném fel, azt a gondolatot vetném fel, hogy nem legitíme az, hogy mindenkinek, akár kortársnak, akár később születettnek, megvan, meg lesz a maga 56-ja, meg lesznek a saját elképzelései 56-ról, és mindenkinek mást és mást jelent ez az esemény.
Én azt hiszem, hogy igen, a helyzet a következő, a magyar belpolitikai élet tagolódott az elmúlt 3 év alatt. Ameddig ez nem volt tagolt, nem volt differenciált a maga politikai struktúrájában, a politikai spektrumban, tehát az elmúlt 30-35 év folyamán, addig megmaradt egy bizonyos egységes szimbólum. Abban a pillanatban, ahogy a belpolitikai élet tagolódik, különböző pártok születnek, különböző szervezetek, egészen különböző ellentétes politikai érdekek jelennek meg, és mindenki megpróbálja ezzel, tehát 56-tal legitimálni a maga álláspontját ebben a politikai versengésben, ebben a küzdelemben. Szóval én ezt egész természetes folyamatnak tartom, csak ugyanakkor mondom, sajnálatos dologot tudomásul kell vennünk, hogy ennek a szimbolikus értéke ezzel lejáratódik.
Tökéletesen egyetértek veled, de nem gondoljátok, hogy még ez is természetes? Hiszen ugye az 1956-os forradalomban valóban egy csodálatos dolog volt az, hogy képes volt az egymástól legeltérőbb és különbözőbb életutakat valahogy kanalizálni, egy mederbe terelni. Összefogott olyan embereket, mint a kommunista Kopácsi Sándor Nagy Imre, olyan antikommunistákkal, mint Pográcz Gergely vagy Rácz Sándor. Most nem természetes az, hogy ezek az egymásra talált utak konszolidálódott demokratikus viszonyok között pontosan úgy elválnak megint egymástól, mint ahogy korábban.
Igen, és ha az imént azt mondottuk, hogy itt két dolog fényképeződik egymásra, a történelem szemlélet és a belpolitika, akkor ezt én még kiegészíteném úgy, hogy van még egy harmadik dolog is, és pedig az, hogy ki hogyan élte meg 1956-ot. Igazad van, hogy óriási dolog volt 1956 nemzeti egysége, és hogy ez az egység olyan embereket hozott össze, mint mondjuk az egyik oldalon Kopácsi Sándor, aki rendőr kapitány volt, és a másik oldalon valóban mondjuk Rácz Sándor, aki fiatal ipari munkás volt. Na most mindegyik másképp érte meg 1956-ot, de 1956 jelentősége voltaképpen pontosan abban áll, hogy ezek a különböző életutak összetalálkoztak. Ez nem akadályozta meg a későbbiekben az eseménynek a szereplőit, hogy másképp és másképp emlékezzenek vissza. Például Pongrácz Gergely visszaemlékezése egészen más volt, mint Kopácsi Sándoré, mind a ketten írtak az eseményekről memoárt. És az, hogy másképp érték meg, és hogy ez továbbra is él bennük, ezt is a természetes dolgok közé kell venni, hiszen ha már a francia forradalomat többször is fölemlítetted, hát világos, hogy a francia forradalomban óriási ellentétek feszültek, és egészen antagonisztikus kép élt a francia forradalomról, majdhogy nem két évszázadon keresztül a francia társadalomban, és csak mondjuk az utóbbi évtizedekben tisztultak le az események olyan értelemben, hogy most már valóban történelem az, amiről beszélnek, és nem pedig aktuál politika. Magyarországon még nem tartunk itten, mert ez az esemény azért még elég közeli, végül is a szereplők egy része, egy elég tekintélyes része még életben van, és az élet utaiknak a különbözősége tükröződik ebben a magatartásban. Természetesen a történésznek megint egy másik szempontja van, mert a történész megpróbálja ezeket a különböző részképeket összehozni, és az eseménynek a teljes tablóját úgy megrajzolni, hogy abban helye legyen a Kopácsi féle életútnak is, és mondjuk a Pongrácz Gergely féle életútnak is, vagy a Rácz Sándor féle életútnak is. A probléma, amiről mi itt beszélünk, az más természetű, az, hogy a Társadalmi Igazságtételi Bizottság, amely eredetileg voltak éppen egy történelmi felelősségre vonás jegyében indult, illetőleg annak a jegyében, hogy végre beszélni kell, ugye, mindazokra a dolgokra, amelyek nyitva maradtak 1956-ban, lassan-lassan átalakult egyfajta érdekvédelmi csoporttá, amelyben a magyar társadalomnak egy meghatározott korosztálya, mondjuk 50 éven jóval felüliek tartoznak ide bele elsősorban, ugye 50 és nem tudom 80 év körüli emberek, azok, akiknek egy része hihetetlen nehézségek és szenvedések között élte át az elmúlt 30-35 esztendőt, azok 56-ra való hivatkozással egy érdekképviseleti csoporttá váltak. Na most, ebben nincsen semmi kivetni való, azt mondhatnám, hogy ez természetes, hogy a volt politikai foglyok vagy hasonló társadalmi csoportok szerveződnek. Ami problémát vet föl, és ami mondjuk a történelmi nem is igazságtevés, hanem igazságmondás szempontjából kétségeket vett fel, az, hogy ezekben a csoportkövetelésekben és a hozzájuk kapcsolódó, rájuk rakódó indulatokban nem jelentkeznek azután kevésbé tiszta dolgok, az, amit az imént belpolitikai becsenyesítésnek neveztem, vagyis hogy emberek azt akarják állítani, ugye, hogy ő nekik 56 nevében a mai dolgokba kell beleszólni. Ha ehhez vezet ugye az 56-os eszméknek a hangoztatása, akkor hát az bizony már nagyon messzi esik a történelemtől.
De nem gondoljátok-e azt, hogy, és most magamra veszem azt, hogy megkövezzenek, amit mondok, de hát ez is természetes. Hát emberek vagyunk, a magunk gyarlóságaival a belpolitikai pecsenyét sütjük azon a tűzön, amelyiken csak lehet. Ugye a forradalom összetartotta ezeket az embereket, egyfajta tartást adott nekik, a börtön összetartotta, egyfajta tartást adott nekik, a diktatúra összetartotta őket, egyfajta tartást adott nekik. Most demokráciában élnek, mindenki lesüllyed a saját színvonalára, hogyha szabad ezt így mondanom. Nem természetes ez?
Azt hiszem, hogy ezért senki sem fog megkövezni, ez a legtermészetesebb folyamat a világon. Mondom, a struktúrák konszolidálódtak Magyarországon, egészen természetes, hogy a szabadság, tehát a megkötés, az összeköttetés hiányában mindenki azok szerint, az érdekek szerint vezettetik, amelyeket éppen saját érdekében képviselni akar. abszolút természetes folyamat. Ennek lehet történelmileg egy bizonyos sajnálatos dimenziója, de ezen fennakadni tulajdonképpen nem lehet. Ez a versengés hozzátartozik a demokrácia elvéhez, mert a demokrácia nem nagy nemzeti összefogást jelent, hanem tulajdonképpen egy politikai váltogatosságot, amelyben mindenki jogosult arra, hogy érdekeit valamilyen formában, pártokon belül, érdekképviseleti szervezeteken belül és más szervezeteken belül másokkal szemben képviselje. Úgyhogy én azt hiszem, hogy elérkezett az idő ezek után, hogy az 56-ot talán demitologizáljuk, és elvegyük azt a jelentőségét, amely idáig megalapozta a hivatkozást, a hivatkozás legitimitását, és vegyük egy olyan történelmi eseménynek, amelynek igen nagy szerepe a, mondjuk a magyar történelemben, kétségkívül és a társadalom további alakulásában, de amely épp úgy hozzátartozik a történészek által fölmérhető és földolgozható valósághoz, mint hozzátartozott 1848, vagy mint hozzátartozott a honfoglalás.
Igen, és ez a szó, hogy demitologizálás, azt hiszem talán ennél is érdemes lenne kissé időznünk. Ugye mondod Mustó István, hogy ez egyáltalán nem szentségtörés, és én azt gondolom, hogy a már korábban többször említett francia forradalom, az 1789-es forradalom, az jó példa erre. A franciák ezt valahogy mesterien csinálták, hogy egyrészt rám tudtak mutatni arra, hogy milyen túlkapások, milyen sajnálatos események voltak ebben a forradalomban, de amúgy megmaradt nekik egy szent dolognak, vagy rosszul látom ezt, Kende Péter?
Francia forradalomról azt kell tudni, hogy az végül is mind a mai napig a francia köztársaság, vagyis a francia köztársasági politikai rendszernek a legitimációs forrása. A forradalomra nyúlik vissza voltaképpen a köztársasági gondolat, és miután Franciaországban ma is köztársaság van, ám bár az elmúlt két évszázadban voltak megszakítások, amikor nem republikánus volt az államforma, a köztársaság tehát voltaképpen 1789-91-re nyújtja vissza, onnan eredezteti a legitimitását. Ha ebből a szempontból nézzük 1956-ot, akkor a kép egy kicsit változik, mert nekem az a benyomásom, hogy ebben a vonatkozásban még nem alakult ki egységes fölfogás. Tulajdonképpen nyitva áll még az a kérdés, hogy az az új magyar demokrácia, amely 1989-ben kezdődött, honnan akarja a maga legitimitását eredeztetni. Ez túlságosan nagy téma ahhoz, hogy ebben most belemenjünk, de úgy tűnik nekem, hogy a legitimációs hivatkozások közül 1956 csak egy a sok közül. Ez tehát egy probléma, amit ebben az összehasonlításban szeretnék megjegyezni. Ami azonban a mi témánkat illeti, hát én is egyetértek Mustóval, én sem gondolom, hogy abszurd az, vagy elítélendő, hogy megkezdődött 1956 demitologizálása, és mint mondjuk szakmabeli ember, aki hát egy kicsit történelemmel is foglalkozik, legalábbis kortörténettel, hivatásánál fogva, én egyenesen kötelességemnek tekintem, hogy az ilyen demitologizálásban részt vegyek, mert hiszem ahhoz, hogy a történelem valóban útmutató legyen a jelenben, ahhoz először is az szükséges, hogy az eseményeket a maguk valójában tárjuk föl, és ebbe bizony a demitologizálás is beletartozik. Ilyen szempontból nézve, 1956-ban nem csak azt kell látni, hogy az milyen nagyszerű és szent fellángolása volt a magyar nemzeti szabadság eszmének, hanem azt is látni kell, hogy abban mennyiféle különböző törekvés és érdek kapcsolódott össze, hogy napról napra figyelemmel kísérve az eseményeket, azok milyen, hogy mondjam, esendően és esetlegesen haladtak előre. Tehát ha meg akarjuk írni 1956-nak az igazi történetét, akkor semmiképpen nem szabad, hogy az valamilyen szentképre vagy századfordulós nagy történelmi tablóra hasonlítson, hanem szakszerűen és pontosan és illúziók nélkül kell kutatnunk és elmondanunk azt, ami történt. Tehát ebből a szempontból én is a demitologizálás mellett vagyok. De mint ahogy ahogy ezt már többször is mondottam ebben a beszélgetésben, ez teljesen különböző valami, mint az, amiről érzésem szerint itt szó van, vagyis, hogy különböző politikai csoportok egy a maguk szempontjából, a maguk jelenlegi szempontjából akarják 56-ot kihasználni, és akkor itt nem demitologizálásról van szó, mert ez a demitologizálás az szükséges és üdvös, hanem éppen, hogy egy remitologizálásról, egy újra való ködösítésről van szó, amelyben 56-ot aktuál politikai célok szolgálatába állítva úgy fogalmazzák újra, hogy abból hát a legtöbb dolog kimarad, amit a történész benne lát. Ez tehát a véleményem erről a demitologizálásról.
Igen, én itt még talán két egész rövid megjegyzést fűznék hozzá, én ezzel teljesen egyetértek, ami elhangzott. Egyrészt, különbséget kell tenni a történelmi tényfeltárás és az értékelés között. A történelmi tényfeltárás azok a tényeknek a feltárása, tehát az a történészek dolga, azokról szerintem nem igen sok vita fog lefolyni, mert a tények világosak, önmagukért beszélnek. Másrészt ugyanakkor az értékelés mindenkinek saját magának a feladata. Én úgy értékelhetem 48-ot vagy 56-ot vagy a francia forradalmat, ahogy nekem tetszik a tényeknek az alapján. Tehát itten van egy bizonyos legitimáció arra, hogy bárki úgy tekintse azt, mert, mint Kende Péter egészen helyesen mondta, mindenki máshogy élte át 56-ot. Tehát mindenkinek megvan a maga saját legitimációs forrása ahhoz, hogy megítélje a dolgok jelentőségét. A második megjegyzés arra vonatkozik, hogy én azt hiszem, hogy az 1989-es, nem tudom, nevezük forradalomnak, rendszerváltásnak, nincs különösebb szüksége történelmi ősökre, sem 56-ra, sem 48-ra, sem másra. Én szerintem ez a rendszerváltás legitimációs alapot kap azokból a játékszabályokból, amelyek a civilizált európai államok nemzetközi közösségét és játékszabályait jellemzik. Itt Nyugat-Európában kialakult egy olyan etikai kódex a politikában, a gazdaságban, az ideológiában, amely önmagában véve elég legitimációs alapot nyújt annak, ami Magyarországon a rendszerváltás óta történt. Ehhez nincs feltétlenül szükség ahhoz, hogy történelmi ősöket keressünk hozzá.
Nem gondolom, hogy bizonyos következtetéseket kell levonnunk, kedves hallgatóink, abból, ami az elmúlt 30 percben elhangzott. Ezeket a következtetéseket önök közül mindenki levonja saját magának. Azt azonban talán megjegyezhetném mégis jóleső érzéssel, hogy két olyan jeles nemzetközi kitekintéssel is rendelkező politológus, mint Kende Péter és Mustó István, nem tekinti nemzeti katasztrófának azokat a nézeteltéréseket, ja, miért nem mondjam, veszekedéseket, amelyeknek 1956 ürügyén most tanúi vagyunk Magyarországon. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm hallgatóinknak a figyelmet.
A Szabad Európa Rádió 1992. október 25-én sugárzott műsorát hallották. Összeállította Kassa László. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.